Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket kérjük és várjuk, és bizonnyal meg is kapjuk úgy életünkben, mint halálunkban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket, a 98. Zsoltárunk első 3 versét énekeljük most. A 98. Zsoltárunk első 3 versét énekeljük. Énekeljetek új éneket az Úristennek örömmel. Hitvallásunk a Heidelbergi KT soron következő úrnapjának, a 47. úrnapnak kérdését és feleletét, melyet Somogyi Péter, presbiter testvérünk olvas közöttünk. E kérdés az úri imádság magyarázatát adja, méghozzá azon belül is az első kérés magyarázatát, amit megfogalmazunk.
Mi az első kérés? Szentelkezzétek a teremtőt. Hogy a teremtőt és attól, hogy téged igazán megismerjünk, és minden munkában, amelyekben világolt a te minden hatóságot, bölcsességet, jóságot, igazságot, igazgódot, körülmetességet és igazmondásod, téged tiszteljünk, dicsőítjük és magasztaljunk, továbbá, hogy egész életünkben gondolatainkat, beszédünket és tetteinket arra irányítjuk, hogy a te nevedet miattunk szidalom ne jöjjön, hanem inkább
Isten igéjét Pál apostolnak a Tesszalonika-beli gyülekezethez írt második leveléből olvasom. Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írt második levelének az első fejezetét, az első verstől a 12. versig terjedő szakaszt. Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak gyülekezetének Istenben, ami atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban, kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik minnyájatokban úgy, hogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amelyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből, hatalmának angyalaival, tűz lángjával, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel, és a hit minden erejével, hogy megdicsőjön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő általa, a mi Istenünk, és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Isten segítsen meg bennünket, hogy megértessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek fennállva, hajtsuk meg fejüket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged mindazokért a nagy cselekedetekért, amelyeket velünk tettél, ahogy erre a Zsoltár is felszólított bennünket, és ahogy erről bizonyságot is tettünk, azt énekelve. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, a te legnagyobb jó cselekedetedet, hogy betartva ígéretedet elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust a mi világunkba, és ő által a bűnbocsánatot és örök életet szereztél nekünk. Magasztalunk téged azért, hogy mindezt oly szépen rendezted és intézted el. És még inkább magasztalunk, ha bennünket kegyelmedből, a te fiadba, az Úr Jézus Krisztusba oltottál már a hit által. Dicsőítünk téged ezért a csodáért, amit velünk és érettünk tettél. De egyúttal könyörgünk is azért, hogy tedd meg ezt a csodát. És mindazokat, akik közülünk még nincsenek odaplántálva Jézus Krisztusba, élő és eleven hittel, szent bizonyossággal, vondd magadhoz egyre közelebb, most is, ebben az órában is. Szívükből vedd el a kétségeket, szüld őket újonnan, hogy hozzád térhessenek és hozzád siethessenek. Kérünk, hogy erősíts bennünket önmagadban, mindabban, amit nekünk ígértél, hogy megállhassunk hűségesen, és úgy futhassuk meg földi pályánkat, hogy egyszer majd célba érkezhessünk boldog örömmel, és ott a mennyben dicsérhessünk téged, angyalaiddal, és mindazokkal az üdvözültekkel, akik előttünk s velünk jártak. Kérünk téged, hallgass meg könyörgésünket, és tőzs ki ránk most is kegyelmedből irgalmadat, hogy érthessük a te jóságodat, felénk való szeretetedet. Engedd, hogy értessük ígédet, és téged magadat. Amen. Folytatva könyörgésünket az ige hirdetés hallgatására, a 170. dicséretünket énekelve készüljünk. A 170. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Jöv el, ó áldott Szentlélek! Isten igéjét a már olvasott szakaszból, a Tesszalonikaiakhoz írt második levél első fejezetének 11. és 12. verséből olvasom. Nevezett helyen, így szól hozzánk Isten, igéje is így tanít bennünket az ő szent lelke által. Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörűséggel, és a hit minden erejével, hogy megdicsőjön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő által a mi Istenünk, és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Kedves testvéreim, az adventi időszak küszöbén állunk, újra eltelt egy hét, és a jövő következő úrnapjával megnyílik az adventi időszak. Ez nem csak egy személyes ünnepkör kezdete tulajdonképpen az életünkben, hanem a gyülekezet közös ünnepe is. Maga az advent is, és minden ünnep is, amelyet a Szentírás kapcsán az egyházi ünnepkörben megélünk. Noha hajlunk arra, hogy ezeket az ünnepeket kisajátítsuk, és úgy gondolkozzunk ezekkel kapcsolatban, hogy abban mi az én személyes részem, mit tudok ahhoz én személyesen hozzátenni, vagy abból mit nyerek én személyesen, mégis a Szentírás tanít bennünket arra, hogy a gyülekezetnek van egy útja ebben a világban, és meg kell nekünk tanulnunk a gyülekezetben is gondolkoznunk. És akár ünnepekről beszélünk, akár időszakról, újra és újra a gyülekezet közösségében is kell nekünk gondolkoznunk. Annak a gyülekezetnek a közösségében, ahol Isten jónak látott bennünket elhívni, ahol munkálja a mi hitünket, ahol megerősít, megvigasztal bennünket, ahol vezetéseket veszünk tőle. A Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten népe egy mennyasszony. Egy mennyasszony, amely készül, méghozzá azért készül, mert eljövendő az ő vőlegénye. És a Biblia ebben a képben azt mondja, hogy a gyülekezet vőlegénye Jézus Krisztus. Ő az, akit a gyülekezet közössége vár, és akinek az eljövetelére a gyülekezet közösen készül. A Tesszalonikába írt levelek, amelyeket most bibliolvasó kalauzunk útmutatása alapján olvastunk és olvasunk, ennek kapcsán fogalmazódtak meg, ezt a témakört járják körül, és egyúttal betekintést adnak nekünk, mai embereknek abba, hogy hogyan is teltek azokban a régi időkben a gyülekezetek, és konkrétan a tesszalonikai gyülekezet napjai. Mi történt akkor? Krisztus után körülbelül 50-54 az az idő, amikor ezeket a leveleket az apostol megírta, tehát körülbelül 20 év telt el azután, hogy Jézus Krisztus az Atya jobbjára ült, a mennybe ment. Mondhatná bárki azt, hogy annak a gyülekezetnek, meg a mi gyülekezetünknek bizonnya nem sok köze van egymáshoz, hiszen ők máshol is éltek, meg elválaszt bennünket amúgy is 2000 esztendő. És valószínűleg, hogy az, ami az ő esetükben szükséges volt, vagy fontos volt, az a mi esetünkben már egyáltalán nem az. De ne engedjünk ennek a gondolatnak, ami egyébként mindig megkísért bennünket, amikor a Bibliát kinyitjuk, és nincs olyan ember, akin keresztül ne futna az a gondolat, hogy régi idők nagy bölcsességei ezek, amelyeket ma már nem igen tudunk használni, vagy csak részben tudunk ebből valamit meríteni. Szóval ne engedjünk ennek a kísértésnek, mert a Biblia azt tanítja nekünk, hogy az egyház olyan, mint a testünk. A gyülekezet, az egyház olyan, mint a test. Nem csak mennyasszonyhoz hasonlítja a gyülekezetet és az egyházat a Szentírás, hanem a testhez is. És a mi testünkben mindennek mindenhez van köze. Ha a lábunk oly távol is van a fejünktől, azért mégiscsak megérezzük, zavar bennünket az, hogyha megbotlunk, vagy kibicsaklik a lábunk. Ha elég, ha csak egy tüske szalad a talpunkba, azt érzi a mi egész testünk. Ha a Földön az egyház, a hívők serege térben és időben szétszórtságban él is, a Biblia azt mondja, hogy mindig egy test marad, ahol a régiek és a maiak, a közeliek és a távoliak össze vannak fűzve. Közük van egymáshoz. Ez a közös pont, a fej, Jézus Krisztus. Mert úgy tanítja a Szentírás, hogy ő az egyháznak a feje. Ebben a képben, ahol a testhez hasonlítja a gyülekezeteket a Szentírás, Jézus Krisztus a fej. Nem kell összekeveredni, a mennyasszony kép az egy másik kép, ahol mennyasszonyhoz hasonlítja a gyülekezeteket a Szentírás, ott meg Jézus a vőlegé. Nos, tehát a lényeg, hogy térben és időben elválasztva élünk ugyan egymástól, de összeköt bennünket a fej, aki a Krisztus. Ezért mindig időszerű az, hogy a testben történt dolgokról, akár régen, akár időben messze történtek tőlünk, vagy akár fizikailag is, távolságban is messze történtek tőlünk, beszéljünk és arról gondolkozzunk. Az érint bennünket is. Amikor a tesszalonikai leveleket elolvassuk, és ezek közül is a második levél első fejezetére térünk most, akkor az apostol köszöntése után újra csak azzal találkozunk, amit már az első levélben is felfedezhettünk, hogy az apostol dicséri a tesszalonikai gyülekezet erényeit. Úgy tűnik nekünk, hogy nem csak egyes embereknek lehetnek erényei itt a Földön, hanem léteznek és vannak olyan közösségek is, amelyek közösen tudnak erényesen élni. 3-4 dolgot felsorol itt az apostol, amelyeket dicsér a tesszalonikai gyülekezetben. Ez egyfelől a felettébb megnövekedett hit. Arra tanít ez bennünket, kedves testvérek, hogy a hit képes változásra, és arra tanít bennünket ez, hogy jó, hogyha el tudjuk mondani azt magunkról is, hogy a mi hitünk az nőttön nő, ahogy itt olvastam, bővelkedik. egyre mélyebb a mi hitünk. Hát bárki kérdezheti, hogy hogyan lehet a hitet pumpálni és növelni. A hitet növelni egyfelől úgy lehet, hogy az ember egyre jobban elmélyül Isten világában. Egyre jobban megismerjük Istent. Minél jobban ismerjük Istent, annál tartalmasabb lesz a hozzá kapcsolódó hitünk. Minél kevésbé ismerjük Istent, annál felületesebb a mi hitünk. Nem kell itt semmiféle olyan dologra gondolni, amit ma sokszor és sok helyen tanítanak, hogy az ember meditálgasson, meg gondolkozgasson, meg jusson le ilyen mélységbe, meg olyan mélységbe. Egészen egyszerűen a Biblia szerint, hogyha nő az Isten ismeretünk, akkor gazdagodik a mi hitünk. Rá fogunk jönni arra, újra meg újra, és egyre jobban rájövünk arra, hogy Isten jóval több és jóval nagyobb annak, annál, mint amit mi róla feltételeztünk és gondoltunk. Ez csak úgy lehetséges, hogyha az ember az Isten kijelentését, a Szentírást komolyan veszi, ezzel foglalkozik. Hiszen megtanultuk mindannyian konfirmandus korunkban, hogy a Szentírás nem más, mint Isten kijelentése önmagáról. Isten ezen az úton ad nekünk arról információkat, hogy ki vagyok én. És minél jobban megismerjük őt, annál tartalmasabb a mi hitünk. Nos, ezek a tesszalonikai testvérek meg akarták ismerni az Urat. Még jobban. Nem elégedtek meg azzal, hogy Jézus Krisztus megváltó. Ő az Isten fia. Hanem többet és többet akartak róla tudni. És ezt Pál apostol dicséri ebben a gyülekezetben. Aztán dicséri azt, amiről így ír itt a harmadik versben, hogy bővölködnek az egymás iránti szeretetben. Nem valami olyan gyülekezet volt ez, ahol mindenki igyekezett a maga tudását gyarapítani, az Istennel való információkat beszerezni, de más nem érdekelte őt a közösségben. Hanem azt írja az apostol, hogy növekednek és bővölködnek az egymás iránt való szeretetben. Sok mindent takar ez a fogalom, mindenképpen jelentette azt, hogy odafigyeltek egymás életére, és nyilván azt is jelentette a szöveg összefüggésből adódóan, hogy nagy szeretettel gazdagították egymást is. Nem lenézték azt, akinek a hite még nem rendelkezett olyan mély tartalommal, hanem egymást szeretve gazdagították egymást. Elmondták, hogy én ezt is megértettem Istennel kapcsolatban. Magyarán bizonyságot tettek egymásnak is arról, amit Istenről és Istennel kapcsolatosan megértettek. Mi a szeretetet ebben a világban gyakran oda szűkítjük, az egymás felé való szeretetet, hogy egymásnak adjuk igazat, hogy nézzük meg a másiknak, mire van szüksége, és próbáljuk meg azt betölteni. Sokszor ez is hangzik el, hogy engem nem szeret senki. Miért? Hát mert nem akarják azt csinálni és úgy csinálni, ahogyan én azt gondolom, mondják az így nyilatkozók. Testvérek, a gyülekezetben az egymás iránt bővelkedő szeretet ennél annál tartalmasabb a mi hitünk. Nos, ezek a tesszalonikai testvérek meg akarták ismerni az Urat. Még jobban. Nem elégedtek meg azzal, hogy Jézus Krisztus megváltó. Ő az Isten fia. Hanem többet és többet akartak róla tudni. És ezt Pál apostol dicséri ebben a gyülekezetben. Aztán dicséri azt, amiről így ír itt a harmadik versben, hogy bővölködnek az egymás iránti szeretetben. Nem valami olyan gyülekezet volt ez, ahol mindenki igyekezett a maga tudását gyarapítani, az Istennel való információkat beszerezni, de más nem érdekelte őt a közösségben. Hanem azt írja az apostol, hogy növekednek és bővölködnek az egymás iránt való szeretetben. Sok mindent takar ez a fogalom, mindenképpen jelentette azt, hogy odafigyeltek egymás életére, és nyilván azt is jelentette a szöveg összefüggésből adódóan, hogy nagy szeretettel gazdagították egymást is. Nem lenézték azt, akinek a hite még nem rendelkezett olyan mély tartalommal, hanem egymást szeretve gazdagították egymást. Elmondták, hogy én ezt is megértettem Istennel kapcsolatban. Magyarán bizonyságot tettek egymásnak is arról, amit Istenről és Istennel kapcsolatosan megértettek. Mi a szeretetet ebben a világban gyakran oda szűkítjük, az egymás felé való szeretetet, hogy egymásnak adjuk igazat, hogy nézzük meg a másiknak, mire van szüksége, és próbáljuk meg azt betölteni. Sokszor ez is hangzik el, hogy engem nem szeret senki. Miért? Hát mert nem akarják azt csinálni és úgy csinálni, ahogyan én azt gondolom, mondják az így nyilatkozók. Testvérek, a gyülekezetben az egymás iránt bővelkedő szeretet ennél tartalmasabb dolog. Arról szól, hogy amit én kaptam Istentől, azt megosztom a másikkal. Az lehet egy dobozba néhány élelmiszer, és ugyanolyan értékű az, hogyha én a másik testvére megosztom azt, amit Istenről ismerek. Sokszor mondom a testvéreknek el azt, hogy Isten házába ne resteljünk mi Istenről beszélni. Ne hagyják a testvérek, hogy csak én beszéljek itt Istenről. Hát ha leülnek egymás mellé, beszélgessenek Istenről egymás között is. Itt vagyunk az ő házában. Mondjuk el, gazdagítsuk egymást. Hát ha a másiknak pont arra van szüksége, amit én már tudok, amivel az én hitem már gazdagodott, de ő még nem ismeri. Lehet, hogy csak újra kell hallania, ismét kell hallania valakitől. Azt, amit én éppen megéltem és megértettem. Azt mondja Pál a tesszalonikai gyülekezetnek, hogy bővölködtek az egymás felé való szeretetben. Nem csak úgy csínyán méregetitek ezt egymásnak, hanem bővölködtök egybe. Ebben olyan közösség volt tehát ez a közösség, amely mindenféleképpen példamutató közösség volt. Azt is elmondja az apostol, hogy erénye ennek a gyülekezetnek az álhatatosság, a hűség. Az, hogy nem csak föl-föl lángolnak, hanem hogy amire őket Isten elvezette, a hitre, az egymás felé való bővölködő szeretetre, abban ők álhatatosan megmaradnak. A gyülekezet nem úgy működik, mint egy föl-föl dobott kő, mint az a lángnyelvecske, ami időnként még kap valami táplálékot, oxigént, és nagyjá válik, aztán hirtelen lelohad, hanem azt mondja Pál apostol, hogy álhatatosak vagytok. Álhatatosak vagytok. Ezt ti következetesen gyakoroljátok. Ez arra utal, és arra enged következtetnünk, testvérek, hogy Tesszalonikában tényleg volt egy igazi gyülekezeti közösség, ahol ez a közösség közösségként működött. Ez arra utal, és azt mutatja be nekünk, testvérek, hogy a tesszalonikai testvéreknek, akik ott éltek, a gyülekezet volt a közössége. A közössége. Mutatjuk azt, hogy ott adták ki magukból azt, amivel ők gazdagítani tudták egymást. Hát mindig a kérdés az, hogy hol van nekünk közösségünk, kivel van közösségünk. De fordíthatom úgy is, hogy megkérdezhetem a testvérektől, hogy a gyülekezet közösségünké. Olyan közösségünké a gyülekezet, ahova örömmel jövünk, és örömmel adjuk azt, ami a miénk, hitben vagy egyéb módon, vagy pedig csak egy olyan közösség az életünkben, ahova időnként berepülünk, itt vagyunk egy kicsit, aztán persze van ennél fontosabb közösség is, van családi közösség, meg munkahelyi közösség, meg baráti közösség, meg minden közösség, és aztán valahol ott ebben a sorban ott szerepel a gyülekezet is. A fiataloknak nyilván mondhatnám, hogy van még virtuális közösség is, amit élünk a mobiltelefonokon keresztül, és aztán néha persze sajnos el kell jönni a gyülekezetbe, és nem tehetjük meg, hogy otthonról, a szobából, az ágyon fekve hallgassuk meg az ige hirdetést, pedig milyen jó is volna, hogyha az is jönne a Facebookon keresztül, és még ide se kéne eljönni. Nos, testvérek, a tesszalonikai embereknek, hívő atyafiaknak igazi közösségük volt. és vizsgáljuk is meg az életünket, hogy mit jelent nekünk valójában a gyülekezet. Közösséges számunkra? Örülünk annak, hogy a másik is itt van. Örülök annak, és boldog vagyok én azzal, hogy én itt lehetek Isten kegyelméből. Nézzük csak vissza az életünket, hogy hol töltögettük el a vasárnap délelőttjeinket. Örülünk annak, hogy most itt lehetünk, és nem ott, és nem abban, amiben akkor voltunk, amikor Isten még nem ismertük. Ha örülünk ennek, akkor találjuk meg ebben a lelki családban azokat a lehetőségeket, amelyeket Isten itt ad nekünk. Gazdagítsuk egymást. Tegyünk meg mindent azért, hogy a hitünk növekedjen. Jöjjünk azzal a szomjúsággal, azzal az igénnyel, hogy akarom, hogy az én Istennel kapcsolatos ismereteim bővüljenek. Meg akarom ismerni ezt az Istent, aki engem szeretett, és aki hozzám közel jött. Azt mondja az apostol ennek a gyülekezetnek, most bármilyen furcsa, szemükbe dicséri őket, de hát tények ezek, nem kell őket eltitkolni. Azt mondja, dicsekszem mások előtt veletek, példálózom veletek. Mikor más gyülekezetek jönnek, és erről meg arról mondanak nekem dolgokat, panaszkodnak, esetleg neheztelnek egymásra, akkor titeket állítalak oda eléjük példagyanánt. Fantasztikus dolog ez, testvérek. Tudjuk, hogy Pál apostol nagyon sok gyülekezetnek írt nagyon kemény feddéseket, és talán kicsit félünk is a leveleitől, meg az írásaitól, mert azt gondoljuk, hogy ha ezt elkezdjük olvasgatni, biztos, hogy kapunk mi is a fülünk közé valami jó kis intést, vagy fegyelmezést, de hát mondjam a testvéreknek, olvassuk ezeket a leveleket, a tesszalonikaiakhoz írt leveleket, hogy ebbe az apostol olyan jó lelkűen dicséri azt, amit dicsérni lehet. Nem akarja elrejteni. Mondhatnánk, hogy mi ez a nagy képűség. De testvéreim, nem nagy képűség ez, hanem valami olyan ténynek az erősítése, ami mindenki előtt nyilvánvaló, amiért lehet Isten dicsérni. Azonban hozzáfűzi nekünk azt, hogy a gyülekezetek, és ez a gyülekezet, ezt az erényét üldöztetések és szorongattatások között éli meg. És ha valami, akkor ez még inkább emeli ennek a gyülekezetnek a fényét. Azt mondja az apostol, hogy titeket üldöznek és szorongatnak. Testvérek, az Isten népének üldözése nem valami új keletű dolog. Látjátok, a tesszalonikai gyülekezet, amely kívül volt a zsidók világán, és nyilván az akkori keresztény gyülekezetek Krisztus után 20 évvel még nem voltak olyan nagy számban jelen, sem Európában, sem Ázsiában, már akkor szenvedtek az üldözések miatt. Már akkor. Azt mondja az apostol, hogy üldözések és szorongattatások között vagytok ilyenek. És hát amikor arra gondolunk, hogy valakit üldöznek meg szorongatnak, akkor általában valami olyan kép sejlik föl előttünk, hogy akit üldöznek, az elbújik, az igyekszik elmenekülni, csöndbe lenni, hogy az üldözői ne találják meg. De csodálkozunk, mert erről a gyülekezetről azt mondja az apostol, hogy növekszik a hitetek, bővölködtök a szeretetben, és álhatatosak is vagytok, kitartóak vagytok. Nem hagyjátok el a hitet, nem hagyjátok el a gyülekezeti összejöveteleket, hát ti példagyanánt vagytok, hogy ilyen körülmények között is megálltok. Testvérek, a keresztény gyülekezetek szégyene az, amikor a jó létbe elfogyunk. Amikor a jó létbe nem kell nekünk Isten. De világosan beszél ez a mi szívünkről, meg a szívünk állapotáról, meg arról, hogy mit tudunk Istenről. A mai világban, mint egy kicsit fordítva működnének a dolgok, hogy amikor egy kis szorongattatás támad körülöttünk, akkor kezdünk a templomhoz jönni, meg Istennél keresgetni valamit. És aztán, amikor jól mennek a dolgok, akkor sok ember veszi a kabátját, kalapját, és elmegy, azt mondja, megy ez Isten nélkül is, nem kell itt Istenre annyira ráhagyatkozni. Ide áll elénk az ige által a tesszalonikai gyülekezet, amelyik a nagy nyomorúságba, mintha mi sem történt volna, gazdagodott a hitben, bővölködött a szeretetben, és álhatatosan járta Jézus Krisztus útját. Arra gondolhatnánk, hogyha egy gyülekezet ilyen életet él, tudnék, ilyen erényes, akkor többet érdemelne, és jobbat érdemelne Istentől. Mert az jár nekünk a fejünkbe, hogy hát, ha valaki jó, akkor méltó a jutalomra. És ha egy gyülekezet ilyen módon szereti az Urat, ha ilyen módon szeretik egymást, és még álhatatosak is ebben a szeretetben, akkor több járna nekik itt a Földön. Nem az üldöztetés, és nem a szorongattatás. És amikor így gondolkozunk, akkor egyúttal, ha nem is mondjuk ki, arra kell gondoljunk, hogy olyan ez, mintha Isten kezéből kicsúsztak volna a dolgok. Hát annak az Istennek, akit szeretnek, akit szolgálnak, nem kellene vigyáznia rájuk? Hát annak az Istennek nem jó és szép napokat kellene hozni erre a gyülekezetre, ha ezek ilyen erényesek, ha ilyen példaadóak? Ha kizendült a hírük mindenfelé, ha Pál apostol azt mondja, velük példálózik. Hát nem érdemelnének ezek többet? Talán tesszalonikaiakban is megfordult ez a gondolat. Talán őket is megkísértette ez a gondolat, hogy hát azért érdemelnénk többet is. Ezért Pál apostol úgy folytatja itt az első fejezetben az ő vigasztalásukat, hogy emlékezteti őket az 5. versben arra, hogy a szenvedés nem annak a jele, hogy Isten elfeledte őket, és nem annak a jele, hogy Isten kezéből kiesett a kormánykerék. Nem arról van szó, hogy Isten valamit elszámolt, hanem éppen az ellenkezőjéről van szó. Azt mondja itt az apostol, ugye az 5. versbe olvastuk ezt, hogy ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Azt mondja az apostol a gyülekezet tagjainak, azzal vigasztalja őket, hogy amikor Isten népe jogtalanul és indokolatlanul szenved a világ üldözése alatt, akkor ezáltal épp az lesz egyértelművé, hogy Isten igazságos ítéletének meg kell jelennie. Ennek az igazságos isteni ítéletnek meg kell jelennie és meg kell történnie. A szenvedés az igazakat arra emlékezteti, hogy Isten országa az örök jó, az igazság országa el van számukra készítve és el fog jönni. Miért? Mert az Isten igazsága azt kívánja, hogy akik hűségesek ő hozzá, azok megjutalmaztassanak örök jutalommal. Isten ugyanis Jézus Krisztus által nekünk örök jutalmat ígért. Soha nem ígérte Jézus a tanítványainak azt, hogy itt a Földön jól lesz a dolgotok. Ígérte az ő tanítványainak Isten gondviselését. De nem ígért nekünk Isten itt a Földön mennyországot. Azt mondta, hogy a mi jó dolgunk, az majd az ő utolsó ítéletét követően fog elkövetkezni az ő országában. Akkor visz be bennünket az ő örök örömébe. És amikor itt a Földön Isten népe, Isten neve miatt szenved, akkor meg kell, hogy erősödjünk abban, testvérek, hogy Isten igazságos ítélete el fog jönni, mert el kell, hogy jöjjön, mert Isten nem nézi el azt, ha valaki az övéit bántja. Azt mondja más helyen a Szentírás, hogy aki titeket bánt, az Isten szeme fényét bántja. Ha Isten népe szenved, akkor jó, ha előre tud tekinteni, és emlékezünk arra, hogy Isten igazsága egyre jobban, egyre szükségesebb módon kell, hogy bekövetkezzen. Ma egyre többet beszélnek arról, hála néhány embernek, akik vezető emberek, és ezt a szájukba veszik, hogy a legüldözöttebb közösség a világon, bármilyen furcsa, nem a melegek közössége. A legnagyobb közösség, amely nagyon komoly üldöztetést szenved a világban, az a kereszténység. Ha valakiknek a jogaiért küzdeni kellene ebbe a világba, ha valakiknek a védelméért tenni kellene valamit ebbe a világba, testvérek, akkor statisztikailag igazolható, hogy ezek a keresztjének. Ezek a keresztjének. Soha ilyen mértékű keresztjén üldözés nem volt a világban, mint ami ma zajlik. Csak csend van róla. Nem írnak róla a magazinok. Nem beszél róla a híradó. De azért olykor-olykor ezek az információk a felszínre buknak. Hát sok mindenért lehet itt küzdeni. Küzdhetünk a macskák jogaiért, a fák jogaiért. Bejelentetjük a klímavészhelyzetet. Minden megtehetünk, testvérek. De ez nem fog azon változtatni, hogy a leginkább a világnak azzal kellene foglalkoznia, hogy van egy közösség, akiket keresztényeknek neveznek, és szerte a világon ölik, meggyilkolják őket, a jogaikban, a hitük megélésében akadályozzák őket. Nos, testvérek, mire indít ez bennünket? Amikor azt látjuk, hogy az Isten dolgait komolyan vevő embereket hátratétel éri, és vérek, ez arról beszél minden embernek a világon, nekünk is azt üzeni, akik esetleg ilyenek vagyunk, és amiatt szenvedünk, hogy keresztjének vagyunk, hogy Isten ítéletét nem tarthatja vissza semmi sem. Mert Isten nem nézi el, hogy az ő népe gyötörtessék itt a földön. El fog jönni Jézus Krisztus, és elhozza az ő ítéletét. Azt mondja az apostol a Tesszalonikaiaknak, nézzetek előre Jézusra. És tudjátok meg, minél jobban gyötörnek benneteket, az Isten annál érzék. Pál apostol ebben a levélben is aláhúzza nekünk azt, amiről felőrsen is, amikor a 6. és 7. versben mindenki sorsa jóra fordul. Jöhet ez az Isten fia Jézus, de hát csak arról fog szólni az ő jövete, hogy végén mindenki bemegy az üdvösségbe. Hát testvérek, ebben a nagyon korai levélben Pál apostol világosan leírja nekünk azt, amit Jézus is megerősített egyébként, hogy az isteni ítélet nem arról fog szólni, hogy mindenki menjen az Isten országába. Ez nem lenne ítélet. Az ítélet azt jelenti ugyanis, hogy elválasztás. És az elválasztás úgy fog megtörténni, hogy azt mondja, akik nem ismerték Istent, és nem engedelmeskedtek a Jézus Krisztus evangéliumának, azok el fognak választatni attól és azoktól, akik ismerték Istent, és engedelmeskedtek Jézus Krisztus evangéliumának. Azt írja le a 8. és 10. versben, hogy ez az ítélet ellenállhatatlan lesz. Most ugyan úgy tűnik, hogy a gonoszság hatalmaskodik, de Jézus Krisztus megjelenésével ez az ítélet teljesen egyértelművé fog válni. És a világ most boldogan egyre mélyebbre is süllyed az Istennel szembeni lázadásban, a keresztjének meggyalázásában. Ha a világ topzódik is a bűnben, mert azt mondja, nincs büntetés, minden szabad. Azt mondja Pál apostol a tesszalonikaiaknak, hogy Jézus Krisztus, amikor megjelenik, akkor vége lesz ennek. Nem lesz magyarázkodás, mert olyan hatalommal jelenik meg Jézus Krisztus, az ég angyalaival, hogy ott minden ember kénytelen lesz az ő ítéletét elfogadni és magára venni. Nem lehet harcolni Jézus Krisztus ellen. Nem lehet majd megvétózni az ő döntését. Pál apostol imádkozik a gyülekezetért. Ezt olvastam föl itt az utolsó két versben. Méghozzá azért imádkozik, hogy a gyülekezeten ne szűnjön meg Istennek a kegyelme és a jó munkája. Hogy Isten maradjon továbbra is irgalommal és kegyelemmel a gyülekezeten, azon a közösségen, amely hisz, és amely tükrözni akarja az ő dicsőségét. Azt mondja, imádkozom azért, hogy Isten tegyen méltóvá titeket az elhívásra. Azaz, hogy őrizzen meg benneteket, mert ti elhívattatok egy magasztos célra. És imádkozom, hogy nehogy ezt a magasztos célt, az Isten dicsőséges örökségét elvegye valami a szemetek elől. Nehogy letérjetek erről az útról, amelyre Isten elhívott titeket. Imádkozom azért, hogy legyetek méltóak, járjatok méltóképpen ahhoz, aki elhívott titeket. Azt mondja, imádkozik azért, hogy töltse be Isten őket a jóban való gyönyörködéssel. Az Isten jó szándékában való gyönyörködéssel. Nagyon nehéz mondat ez, ami itt az apostol beszél. Egyfelől benne van az, hogy az apostol azért imádkozik, hogy ezek a tesszalonikaiak az üldöztetésük között mégis tudjanak Isten jóságára tekinteni, és gyönyörködjenek abban, hogy Istennek milyen jó szándéka van velük. Erre nehéz gondolni, amikor az embernek bujkálnia kell, vagy ütik-verik jobbra-balra Isten miatt, de azt mondja az apostol, hogy azért imádkozom, hogy Isten segítsen meg benneteket ebben, ő erősítsen meg benneteket ebben, hogy ne kételkedjetek az ő jó szándékában, gyönyörködjetek benne. Azaz, hogy Isten vigye végbe rajtuk az üdvösséget. Mert az Isten gyönyörűsége, gyönyörűség Isten előtt, és Isten gyönyörűsége bennünk abban van, hogy ő üdvözíti az ő népét. És hogy mi üdvözülünk. Azt mondja az apostol, imádkozom ezért. És azt mondja, azért is könyörgöm, hogy Isten munkája ti hiteteket hathatósan, azaz a ti bizalmatokat. Mindig megrendíti a bizalmunkat, amikor nem azt kapjuk a másiktól, amire számoltunk. De azt mondja az apostol, hogy én azt akarom, hogy ne rendüljön meg, ezért imádkozom, hogy munkája bennetek Isten az, hogy ne legyetek bizalmatlanok vele szembe azzal és azért, amit körülöttetek, magatok körül láttok. Hanem legyen továbbra is az üldöztetések és a szorongattatások között teljes a ti szíveteknek a bizalma ő felé. Azt mondja el az apostol ott a tesszalonikai gyülekezetnek, hogy Isten nem csak elhívott titeket, hanem végig is kísér, sőt üdvözít is titeket. Hatalmas vigasz ez a gyülekezet számára. Megkérdezheti bárki, hogy miért teszi ezt Isten? Miért kísér bennünket végig az úton? Azt mondja el a 12. versben, azért, hogy ő megdicsőjön mi bennünk, mi pedig Jézus Krisztusban. Ez tulajdonképpen az ember teremtettségének a célja. Mert Isten a maga képére és hasonlatosságára formálta az embert. Isten megdicsőül bennünk, mi pedig megdicsőlünk Krisztusban. Azt mondja, Isten ezért teszi ezt meg, hogy a teremtés, amit ő eredetileg elgondolt és kigondolt, helyreálljon. Hogy a teremtési rend helyreálljon, hogy az ember az legyen, akivá Isten teremtette, és az ember által Isten úgy tükröződjön, ahogyan ezt Isten eredetileg elgondolta. Kedves testvérek, amikor olvassuk-e levelet, akkor kétségtelen fölmerül a kérdés, hogy vannak-e, a mi közösségünknek vannak-e erényei, amiket Isten dicsérhet közöttünk és bennünk. Kétségtelenül fölmerül az a kérdés, hogy tudunk-e ő benne bízni kétségeink közepette is. Kétségeink közepette is. Tudunk-e benne bízni? Ráhagyatkozunk-e egy olyan világban, amely egyre jobban szembe fordul Istennel és az Isten rendjével? Ebben a világban nekünk erről kell bizonyságot tennünk, erről kell szólnunk, erről nem hallgathatunk. Nagy kérdés, hogy kétségeink között bízunk-e ő benne. És arra is megtanít ez a mai szakasz bennünket, hogy Pál apostollal együtt mi is imádkozzunk egymásért, Isten népéért, szerte ezen a világon, és adjunk hálát Urunknak azért, hogy ő nem fog bennünket elhagyni, hanem elkísér és elvezet bennünket a célig. Ha a pokol hada, ahogyan ezt Isten Jézus maga áll őrt, mondjuk az egyik dicséretünkbe, adjunk ezért hálát, testvérek, hogy az Úr, mint jó pásztor, ügyel az ő nyájára. Hogy igennek vannak-e erényei, amiket Isten dicsérhet közöttünk és bennünk. Hogy méltóvá tesz bennünket az elhívásra, hogy betölt bennünk kétségeink közepette is. Kétségeink közepette is. Tudunk-e benne bízni? Ráhagyatkozunk-e egy olyan világban, amely egyre jobban szembe fordul Istennel és az Isten rendjével? Ebben a világban nekünk erről kell bizonyságot tennünk, erről kell szólnunk, erről nem hallgathatunk. Nagy kérdés, hogy kétségeink között bízunk-e ő benne. És arra is megtanít ez a mai szakasz bennünket, hogy Pál apostollal együtt mi is imádkozzunk egymásért, Isten népéért, szerte ezen a világon, és adjunk hálát Urunknak azért, hogy ő nem fog bennünket elhagyni, hanem elkísér és elvezet bennünket a célig. Ha a pokol hada hány tört, Jézus maga áll őrt, mondjuk az egyik dicséretünkbe. Adjunk ezért hálát, testvérek, hogy az Úr, mint jó pásztor, ügyel az ő nyájára. Hogy igen, ő nem fog elhagyni, hanem elkísér és elvezet bennünket a célig. Úgy teszi ezt meg, hogy méltóvá tesz bennünket az elhívásra, hogy betölt bennünket a jóban való gyönyörködéssel, hogy munkálja bennünk a hitet hathatósan. Itt az ő házában, a közösségben, a gyülekezetben, munkálja a hitünket az úrvacsora által, az egymás előtt való bizonyságtétel által, az evangélium által. Ne felejtsétek el, amikor most útra kelünk, azt mondja, hogy akik őt nem ismerik, és a Jézus Krisztus evangéliumát be nem fogadják, el fognak veszni. Lehet, hogy ez a világ, amelyik Isten nem ismeri és nem ismeri el, és a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot nem fogadja el, lehet, hogy topzódik, lehet, hogy gyilkolja a keresztényeket, de Jézus Krisztus arra emlékeztet bennünket, hogy az ő ítélete egyszer igazságos lesz, meg fogja ezeket ítélni, az övéit pedig beviszi az ő örök örömébe. Készüljünk így ebben az adventi időszakban boldog hálaadással, és azzal a kiáltással, bizony, jövel Urunk Jézus. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva a 455. dicséretünk első, valamint 8. és 9. versét énekeljük. A 455. dicséretünk első, valamint 8. és 9. versét. Testvérek, menjünk bátran!
Menjünk vígan siet.
mennapot követve, s a teszma is hírvarult, csak még egy kis törés, ha öt éven követjük, a láncot mind levetjük, s várnánk az ígérést. Elmúlik nem sokára a földi vándorút, és az örök hazába jövőt mind bejött. Ott vár angyal sereg, ott várnak mind a szem. Pihentek megfáradt gyermekek. Vigyázz! Helyünket elfoglalva imádkozzunk. Köszönjük, Úrunk, hogy emlékeztetsz bennünket a velem, akár a világnak az ellenszembe velünk. Mindegy, hogy hogyan és milyen célba fogunk mi megérkezni egykor. Könyörülj meg rajtunk, hogy a keskeny útra léphessünk, keresve és kutatva a te kijelentésedet, s igazat ad, erre taníts és vezess bennünket, így áld meg a mi összegyülekezéseinket, kapcsolataink dicsőségedbe, hogy megfelelhessünk annak, amit te eredetileg rólunk elgondoltál, amivé bennünket teremtettél. Köszönjük, hogy józanítasz bennünket, világban megvetnek. Urunk, köszönjük, hogy emlékeztesz bennünket arra, hogy a te ítéleted nem fog elmaradni. Ítéletedbe ragadj meg bennünket, Urunk, és könyörülj rajtunk, hogy megmaradhassunk melletted, és dönthessünk te melletted. Kérünk téged, áld meg, hogy maradj közöttünk. Amen. Könyörüljél meg rajtunk, és légy segítségül, hogy akár a kényelem, akár a világnak az ellenszembe velünk kapcsolatosan el ne ragadjon bennünket tőled, hanem hadd tudjunk álhatatosan megmaradni a hitben, bővölködni a szeretetben, ismeretben, egymás felé jóságban. Erre taníts és vezess bennünket, így áld meg a mi összegyülekezéseinket, kapcsolatainkat, barátságainkat egymással, hogy abban tudjuk egymást is a hitre és a hitben segíteni. Hallgass meg bennünket, amikor üldözött népedért könyörgünk, akik a világban megvetnek. Urunk, köszönjük, hogy emlékeztesz bennünket arra, hogy a te ítéleted nem fog elmaradni. Légy segítségül őnekik, hogy ki tudjanak tartani te melletted. S légy segítségül nekünk, hogy ne feledkezzünk el a test többi tagjáról sem. Légy és maradj közöttünk. Amen.